kedves testvérek! Négy evangélium van a kezünkben, és a négy evangélium keletkezési körülményeiben is szépen leképezi azt, hogy hogyan alakult az egyház születése. Először Szent Márk evangéliumát kellene olvasnunk, mert egyszerűen azt érezte feladatának Szent Márk evangéliuma írója, össze kell gyűjteni azokat a tanításokat, eseményeket, történeteket, amelyek Jézushoz kapcsolódnak, hogy nehogy véletlen feledésbe merüljenek. Aztán, ahogyan az egyház közössége él, egy-két szempontot azért figyelembe kell venni az egyház életében. Aztán Szent Máté evangéliumát olvasni, leírja, hogy hogy kellene működni egy egyháznak, egyházközségnek. Milyen belső rendel, fegyelemmel, belső struktúrával, elsősorban lelki-szellemi struktúrával. És azután, hogyha ezt betartja az egyház az ő életfegyelmével, gondolkodásával, mindig nyitott marad a krisztusi titok felé. És ahogyan ez is alakult, formálódott az egyházban, kialakult az egyházban egy új farizeusi rendszervilág, amely már nem azzal a régi farizeusi szigorú törvényrendszerrel élt, hanem sokkal nagyobb keresztény szabadsággal, és ebből fakadóan mégis ugyanazzal a farizeusi lelkülettel. Minek következtében bizony nagyon sok furcsaság, ellentmondás. Ha a keresztény világ szabadságából, krisztusi világ szabadságából válik valaki idézőjelbe tett farizeussá, az hatványozottan rosszabb, mint hogyha a szigorú törvényeket betartó, szigorú életfegyelemben, rendben élő zsidó farizeusok esetében ez történik. És fogalmazza meg Szent Lukács az evangéliumát, ne gondoljátok, hogy azért, mert minden szabályt pontosan betartotok, és a ti életeteket, társadalmi, közösségi életeteket fényesre csiszoljátok, hogy azzal megvalósítjátok a krisztusi üzenetet. A krisztusi üzenet lényege ugyanis a szembesülés. Szembesülés önmagaddal, világgal, társadalommal, azzal a közhangulattal, amellyel annyira azonosulni tudsz, és te is úgy bólogatsz, és te is úgy adsz igazat, ahogyan közösségetekben az elvárás sugallja. Aztán valahogy megalkudva a társadalmi elvárásokkal is. És Szent Lukács megfogalmazza, a Jézusi tanítás kiemeli ezeket a részeket. Ha nem jutunk el a szembesülésig, és a Jeruzsálembe vezető út a végső nagy szembesülésre készít föl, ott szembesült Júdás, Péter, az apostolok, mikor elmenekültek, elpucoltak, szembesül a nép, hogy választ, kit válaszol, mit csináljon, a főpapok, szembesül Pilátus a saját politikai rendszerével, sikerült Jézusnak megvalósítani társadalmi szinten és személy szinten egyaránt ezt a bizonyos szembesülést a világgal. Hát erre a szembesülésre készít föl Szent Lukács evangélista, ahogyan halad, vezeti az olvasóját eseményről eseményre. És mi az, ami múlt vasárnap a vámost megigazultá tette? Ez a szembesülés. Hogy szembesült világával, önmagával, saját nyomorúságával, családi körülményeivel, és amíg a farizeus imádságának az alapja az volt, hogy mik az én szerepeim, hogyan ítélem meg a világot, ki az, aki nem felel meg a törvénynek, milyen jó, hogy engem az Úristen kiválasztott egy igazabb, egy tökéletesebb életformára. Az a farizeus nem megy haza megigazultan, mert csak a maga betanult szövegét és monológiát, saját szerepeiben betanult monológiát mondja, a vámos pedig a sorsával imádkozik. Nyomorúságával, szembesülésével, emberi problémáival, és ez az ember megigazultan megy haza. És ennek a történetnek bizonyos értelemben a folytatása a mai vasárnap evangéliuma. Jerikó kulcshelyzetben lévő település, Jerikó és Jeruzsálem között csak a rablók tanyája van legfőjebb, lakott település nincs, azt a 21-nehány kilométeres sivatagot kell még megtenniük, hogy Jeruzsálembe érjenek, ebből fakadóan Jeruzsálem kapuja Jerikó. Aki itt kap, mert nem a északról, északi törzsek mind Jerikón keresztül mennek Jeruzsálembe, és nem a szamaritánusok földjén keresztül, tehát duplán a keleti és északi részek, déli részekről nem lehet beszélni, mert a sivatag, de a keleti és északi részeknek a kapuja Jerikó, és aki itt kapott vámosi vámosok feje szerepet, az a leggazdagabb ember, vagy a leggazdagabb ember egyike Jerikóban. Majdnem, hogy a jeruzsálemi vámosok fejével vetekedhetett az ő hatalma és gazdagsága. És azután ezzel az emberrel történik valami. A város egyik leggazdagabb, vagy ha nem a leggazdagabb embere, de vélhetően hatalommal, a legnagyobb hatalommal bíró ember, aki előtt mindenki hajbókos, egyúttal messziről elkerül, és egyúttal gyűlöl. És ez az ember, aki találkozni akar Jézussal, mert érzékeli ezt az egész helyzetet, ennek az ellentmondásosságát, saját jólétének, gazdagságának is ellentmondásosságát, szeretne Jézussal találkozni. Mi akadályozza meg, hogy Jézussal találkozzon? Nem a farizeusok gondolkodása, hanem a tömeg. A tömegszemlélet. Akik nagy büszkén vonulnak Jézussal Jeruzsálembe, mi nem úgy csináljuk, mint ez a Zakeus is, vagy az a bizonyos vámos, ahogyan elmondja a példabeszédben Jézus, mi nem úgy csináljuk. Mi az ünnepekre Jeruzsálembe vonulunk. Mi aztán igazán jámbor nép vagyunk, és ott zajonganak Jézus körül. Igaz, lecsitítani akarják Bartimeust, aki ordítozik vakként, hogy Istenem, vagy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, és Jézus azt veszi észre, és azután nem a lármás tömeget, amely viszont nagyon jól osztja, szorozza Jézus mondásait, nagyon jól tudja értelmezni, jól megtalálja a helyét benne. És rekeszti ki a koldust az útszélen, rekeszti ki ezt az Zakeust, aki nem érdemli meg egyébként sem, hogy az ő útjokon Jeruzsálembe tartson. Jézus nem zavarja szét ezt a lármás tömeget, elfogadja, hogy tulajdonképpen most ez egyfajta környezetét jelenti, vagy teremti. Egy kicsit mindig így van ez. Akkor, amikor a legújabb időben az ellen tiltakoztak, hogy igenis nem népegyházra van szükség. Hát kérem, azt mondom, hogy nagyon szükség volna, hogy a népnek egyháza legyen. Nem tömegegyházra van szükség, amely tömegegyház ott tolong egy gondolat körül, egy Jézus gondolat körül, aztán ki-ki-ki hasítja magának a maga kis lehetőségét ebből a rendszerből, és próbál egyezkedni a világ szemléletével, saját igényeivel, Hát valóban nem erre a tömegegyházra van szükség. Ez az Zakeus apró termető jobban földhöz ragadott úgy tűnik, és egy olyat tesz, ami azért elég megszégyenítő a város legjelesebb, leggazdagabb emberei részéről, hogy ő mászik gyerekként a fára. És amikor Jézus ott megy el, akkor a tömegből senkit nem vesz észre, de Zakeust a fügefán észreveszi. Mintha Jézus is azt a valakit, illetve azokat a valakiket keresné, akiknek a világában, életében érződik az, hogy valahogy megroppantak saját magukkal, meg saját magukban, meg azzal a világgal szemben, amelyben élnek. És amikor odaér, azt mondja, hogy Zakeus, gyere le, nálad kell megszállnom. A tömeg nagy botránkozására, ez aztán tényleg abszurd dolog, hogy Jézus ennek a bűnösnek a házában száll meg. És azzal, hogy Jézus észrevette ennek a Zakeusnak, a vámosok fejének az emberi arcát, megjegyzem, a dúsgazdagnak nem volt neve, emlékszünk rá, nem, de volt a Lázárnak neve. Az előző történetben nem volt se a farizeusnak, se a vámosnak neve. Volt a Bartimeusnak neve, bár nem hallottuk azt a részt, és most van Zakeusnak neve az evangéliumban, és egyfajta ilyen megvilágosodott féle jelentése, értelme van ennek a Zakeó vagy Zakeus szónak. És akkor, amikor ott van, akkor ez a Zakeus megtér. Az még nem volt elegendő alap a megtéréshez, hogy érzi a nyomorúságot, csak valamilyen irányba lépéseket tesz. Megtéréséhez az kellett, hogy Jézus megszólítsa őt, és megdöbbenjen a lehetőségen, amelyet ő maga ezáltal kapott. Vagyonom felét a szegényeknek adom, ha valakit megkárosítottam, négyszeresen térítem vissza. Na hát ez egy nagy szövegnek tűnik, nagy föllángolásnak, pedig nagyon komoly történelmi, a törek törvényben komoly háttere volt. Ha valaki megtért a farizeusok szektájába, vallásos közösségébe, vagyonának 20%-át kellett a szegények céljára fordítani, ez nem azt jelenti, hogy szétosztotta az utcán, hanem azt jelentette, hogy beadta abba a közösbe adóként, amely közösből fenntartottak egyfajta szociális hátteret vagy hálót. Ha valakinek jogtalan volt a vagyona, ugye nem 20%-ot mondtak, hanem ötödét. Hogyha valakinek jogtalan volt a vagyona, akkor az öt részből két részt kellett erre a célra fordítani, de még akkor sem a felét, bár az már megközelítette a felét. Így érthető, hogy ez azt mondja, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, betért tulajdonképpen Jézus közösségébe. Ha valakit megkárosítottam, négyszeresen térítem vissza, szintén az ószövetségi törvényre kell gondolnunk, ha valaki lopott egy birkát, és hát nyilván tetten érték, vagy kiderült, négyet kellett visszaadni az eredeti tulajdonosnak. Tehát teljesen rímel arra a megtérésre, ami az Ószövetség törvényében is benne van. Elismeri Zakeus ezzel, hogy ő sokat lopott a maga gazdagságával, és azután ezt valahogy ekképpen akarja jóvá tenni. Érdekes ez az evangéliumi példázat, ahogy Jézus ezáltal személyes kapcsolatok révén nem egyszerűen a farizeusok rendszerében, nem egyszerűen csak ővelük van, hát nézeteltérésben, de a tömeghisztériával, a tömegfelfogással, a jól kialakult társadalmi berendezkedéssel, ahogyan majd szépen kiépítjük, fölépítjük, kialakítjuk a magunk is egyházát, amelyben aztán igen jól érezzük magunkat. Ezzel a tömegszemlélettel szemben lép föl azon a szinten, amely szinten valójában például az egyház életében a Szent Jónás tapasztalata, személyes megrendültsége vagy szembesülése van. Kedves testvérek, érdekes a Lukács evangéliuma, mert az egyház életének a gyakorlati alakulását követi, így az evangéliumok sorozata is, és Lukács ezt fontosnak tartotta, hogy nem elég egyszerűen egy modern farizeus módján kiépíteni egy közeget, el kell jutni addig a szembesülésig, amely a Jézusi hittel való találkozás forduló pontja, saját életünkkel, sorsunkkal. Pár évtizeddel később majd János evangélista ezt erősíti meg, ő már nem szembesülésről fog beszélni, ő már arról fog beszélni evangéliumában, hogy Jézus pere valósul meg minden egyes élethelyzetben. És ez az egyház küldetésének lényege, hogy a társadalomban és az emberi sorsokban nyilvánvalóvá tegye, hogy jelen van Krisztus pere. Ugyanarra a szembesülés gondolatra épít, mint amire Szent Lukács rájött és megértett Jézus tanításából. Kedves testvérek, nagyon fontos az, hogy az evangéliumot úgy lássuk, mint egyfajta pontos forgatókönyv az egyház életének alakulásában. Nem egyszerűen jámbor történetek, amelyhez jámbor gondolatokat úgy fűzhetünk hozzá, hogy a magunk igazát mindannyian kiolvashassuk belőle. Mindig igenis szembesít bennünket életünkkel, körülményeinkkel, sorsunkkal, világunkkal, önmagunkkal, társadalmunkkal, egyházi életünkben jelenlévő butaságokkal, stb. Nagyon meg kell fontolni azt is, hogy így a Csúcsi Egyházközségben hogyan vagyunk, milyen szemlélet, gondolkodás jellemez bennünket. Vajon azt akarjuk-e kiépíteni, hogy szépen kicsinosítjuk a magunk világát, külsőleg szervezésekben, körülményekben, és aztán, ha kellően kicsinosítottuk, akkor igazolódik, hogy mi jól csináljuk. Vagy pedig eljutunk addig a tapasztalatig, amely ez a jézusi, evangéliumi szembesülés, és rálátunk azokra a kérdésekre, amelyeken sorsunk áll vagy bukik, saját emberi létünk, vajon mi magunk is Zakeusokká válunk-e, egyfajta megvilágosodottakká, akiknek leesett a tantusz, mert látták, vagy látják, ismerik önmagukat, világukat, társadalmukat. És azután látják azt, hogy mire vagyunk mi képesek, azok a nagy tettek, amelyeket véghez viszünk, nem válnak-e éppen akadályá, vagy másokat akadályozó tényezővé a jézusi úton. Nagyon fontos ezt látni és újra gondolni, mert ezen a ponton kér számon bennünket az Isten. Hiszek az egy Istenben,